Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, hogy megvan írva a János evangélium a 10. részében, a 11. verstől kezdődően. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Amiként ismer engem az Atya, és én ismerem az Atyát, és életemet adom juhokért, más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és majd hallgatnak az én szómra is, lészen egy akol és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az életemet, hogy újra felvegyem azt. Imádkozzunk. Uram, ennek a mennyei bölcsességi kijelentésnek, hogy csak két típus létezik vezetők és vezetők között, pásztor és béres típus. Az egyiknek fontos a nyáj, mert a sajátjának tekintheti, és aki így gondolkodik, az áldoz is érte, a másik a béres, akinek csak a haszon kell a nyájnak az életéből. Mert véres valóságá lett a történelem során, hogy ez így van. Arra kérünk téged, hogy ma, amikor a szívünkre beszélsz, akkor láttass minket mélyebben és messzebb, mint ahogy látni merészkedünk. És szólj olyan dolgokról, amikről beszélni sem merünk. Arra kérünk téged, édesatyánk, hogy a te szent lelkeddel és ígéddel légy itt közöttünk, Jézus Krisztusért, és munkálkodj bennünk a mi lelkünknek épülésére, hogy embertársainknak hasznára válhassunk. Amen. Zakariás könyvének 11. részéből olvasom az élőisten üzenetét. A 17. versből, a 4. és a 7. versből. Jaj a mi haszna pásztornak, aki elhagyja juhokat. Fegyver a karjára és jobb szemére. Karja szárazra száradjon, és jobb szeme sötétre sötétedjék. Ezt mondja az Úr, az én Istenem. Legeltesd a leölésre szánt juhokat, amelyeket leölnek az ő tulajdonosaik anélkül, hogy bűnnek tartanák, eladóik pedig ezt mondják, áldott az Úr, mert meggazdagodtam, a pásztoraik sem kímélik őket. Legeltettem hát a leülésre szánt juhokat. Egy egészen új típusú szellemiségről kell a mai napon a bevezetőbe szólnom, amelyik nem hajlandó elfogadni ma már az Istennek az Ószövetségben és az Új Szövetségben leírt beszédét igaznak. Éppen ezért most szeretnék olyan fehéren-feketén dolgokat elmondani, amelyik kétséget sem hagy afelől, hogy Isten mit, miért iratott le, milyen esemény mögött ténylegesen milyen történés áll, és ebből következik, hogy az ott és akkor történtek, mint következmények, az itt és mostban is ugyanolyan következményekkel bírnak. Mondom ezt azért, mert az élő Isten kijelentette, hogy ő benne nincs változás vagy változás árnyéka, és az ő igéje örökre megáll. Ebből következik, hogy mind az a hamis tanítógárda, amelyik azt mondja, hogyha Isten ma élne, tehát az élő Isten kijelentette, hogy ő benne nincs változás, vagy változásnak árnyéka, és azok az emberi, hamis, nagyon és tudatos tanítások, hogy ha ma jött volna Jézus, biztos másképp mondta volna, ez az elképesztő, őrjítő aljassággal, tudatos tévesztéssel azonos lélek kijelentése. Mert eleve a feltételezés, hogy Isten nem tudta, hogy az idők teljességében küldi el a fiút, aki akkor jött el, amikor eljött az Istentől rendelt idő, aki nem tudja, hogy Isten a világ teremtése előtt, amikor megteremti az időt, az időbe teremti bele a mindenséget, mi miattunk. Mi miattunk. Ő örök, idő felett álló. De nem tudom másképp fölfogni az életet, mint hogy időhöz kötöm, én idői kötöttségbe születtem, ezért nagyon is emberi gondolkodásra val, és nem isteni kijelentésre, a mi lett volna akkor, ha, vagy mi lenne, ha Isten ma csinálna valamit. Igenis csinál. Az adott kijelentéshez folyamatosan ragaszkodik. Amit elmondott, azt ő elmondta úgy, hogy az mind örökre megáll. Ebből következik, hogy azért lehet hasznunkra az Ószövetségben leírtak tanulsága, mert mind a mai napig, meg holnap is érvényben van. A tanulsága pedig arra való, hogy ott és akkor, ha valaki csapdába lépett, megcsalatott, bűnbe esett, akkor annak a nyilvánvaló büntetését ma úgy szemlélhetem, hogy Isten nem csapható be, mert amit vet az ember, azt fogja aratni. Ezek ilyen nagyon fontos alappillérek. Ma szeretnék az alappilléreket szétverni, hogy lehessen arrafelé csúszkálni a gondolatokkal, amerre ők szeretnek menni. Isten azt mondja, hogy nem megy, bemutatom nektek, hogy mennyire nem. Izrael népe egyszer úgy dönt, hogy leváltja a maga felett lévő isteni királyságból az Istent, ami pedig annyit jelentett, hogy az egész teremtett földön az egyedüli nép volt Izrael, akinek személyesen maga az élő Isten volt a királya, az ura, parancsolója és vezetője. És mindig gondoskodott róla, hogy abban a szövetségben helyezte Izrael népét, amelyikben azt mondta, hogy ha megtartod a szövetségemet, és hűséges leszel benne, megáldalak téged. Izraelnek át kellett élni az Isten hatalmát, a szeretetét, az áldásait, és amikor engedelmes és hűséges volt, ezt Isten gazdagon adta. Amikor azonban eltért az Isten rendjétől, megbontotta a szövetségnek a ráeső részét, és úgy döntött, hogy úgy akarunk élni, mint a pogányok. Látható király kell nekünk is. Akkor Isten szól Sámuel prófitának, és azt mondja, hogy mondd meg nekik. Na de a király az zsarnokoskodni fog rajtatok. El fogja venni a fiaitokat, és katonát csinál belőlük. El fogja venni a földeteket, és másnak ajándékozza kényekedve szerint. Jó lesz ez nektek. Addig, amíg az Isten belső rendje és a külső törvény úgy szólt, hogy van kürtölés esztendeje, és valamit Izrael elszegényedett, és magát rabszolgának eladta, és szolgált egy másik embernek a kürtölés esztendejében. Visszakapta a szabadságát. Ha eladta az állatba adta a földjeit, visszakapta a földjét, mert Istennek gondja volt rá, hogy ne legyen szegény ember Izraelbe. Gondja volt rá, hogy a törzsek megmaradjanak a maguk eredeti nép állapotába, és gondja volt arra, hogy egyenlőek legyenek az emberek. És ezzel úgy dönt Izrael, földi király kell. És megkezdődik a királysággal a pokol. Isten megmondta előre, mert ha a király nem hitt az Istenbe, elhajtotta a nép szívét is Istentől. Ha a király gazdagságra vágyott, megsanyargatta a népet. Ha a király a maga testi indulatában idegen nőt vett feleségül, bálvány imádó pogány országból, mint ahogy Aháb király megtette Jezabellel, akkor Jezabel behozta a pogány kultuszt Izraelbe, megölte a Jahvehitet, megszűnt a monoteizmus, megépültek a bálványtemplomok, és Isten azt mondja, hogy megcsaltatok engem. Megcsaltatok engem. Történészekkel beszélgetve arról beszélnek, hogy Salamon király óta nem volt olyan gazdagság Izraelben, mint amilyen gazdag volt Izrael népe éppen Aháb király uralkodása alatt. Halakon kiterjedt szövetséges politikát folytatott, Asszíriával kimondottan belséges jó viszonya volt, olyannyira, hogy behozza Jeruzsálemi nagy templomba az ottani bálvány Istent és fölépíti a szobrot. És akkor én Istennek a megszólalása azt mondja, hogy a pásztorok, a királyok megölték a nyájat, a népemet. Mert nem tekintették az én népemnek őket, hanem magukénak tekintették az embereket. Azután jön, hogy Isten megbünteti az egész népet, mert a király nem Istenhez vezette őket, hanem elvezette az Istentől, és tessék elképzelni, viszik őket Asszíriába fogságba, viszik őket Babilonba fogságba. Emberek százezrei halnak meg, mert a pásztor béres volt csupán. Csak béres. És Istennek hallatlan, keserű haragja feltámad, és egyszer kijelenti, leromboltatom a templomot, szétszorom a népemet, megszüntetem a városba az örömnek szavát, és csak a sírás és jajgatás lesz. Lebontom kerítéseit, és mert nem kellett a szövetségem, próbálják ki, mit jelent a szövetségem békessége nélkül. Van egy héber kifejezés a békesség szövetségéről, A berit shalom, ami azt jelenti, hogy olyan védelmet biztosít az Isten egy szövetség által, amelyikben támadhatatlan Izrael népe, amelyikben megáldatik Izrael népe, amelyikben meggazdagodik lelkileg és vagyonában is Izrael népe. És azt mondja, a békesség szövetsége az olyan komoly, mondja az Isten nálam, hogy elmond egy csodálatos ígét, ezt sokan ismerik, így hangzik, a hegyek megrendülnek, a halmok eltávoznak, de békességem szövetsége meg nem rendül. És megrendítik. Úgyhogy nem kell. És akkor azt mondja az Úr, megyek a pásztorok ellen. Megyek a pásztorok ellen. Nem tűri el, hogy a pásztor, amely bélesként cselekedett, büntetlen maradjon. Azért nehéz prédikálni ma erről, mert az ott és akkor ma is megáll. Az ott és akkor hitetlen vezetése ma is megáll. Az ott és akkor nem nyájcentrikus vezetése, hogy ők éljenek, az Istennek gyermekei éljenek, amely nem ezt tűzte a zászlajára, és nem ez a szolgálata, az ellen Isten maga veszi fel a harcot. És van egy pont, amikor azt mondja, magam megyek nyájám után, magam keresem magamnak őket. És a Szentírásnak van egy megrendítő időszaka, ez, amire a bevezetőbe szóltam, hogy az élő Isten eljön, testet öltve, és megjelenik Izraelben, és kijelenti magáról, hogy én vagyok a jó pásztor. És bemutat valamit, ami azóta is minden nyáj tag számára, aki az Isten nyájához tartozik, öröm, élet és békesség forrása, azt mondja, a jó pásztor életét adja juhokért. Hatalmam van örök életet adni nekik. Az a parancsa Istentől ott és akkor Zakariásnak, hogy legeltesd a leölésre szánt bárányokat. Kaptam Istentől két napja ezt a parancsot. Nagyon személyesen szólt, hogy legeltesd a leölésre szánt bárányokat, akik az Istené. És ott álltam előtte, és azt mondtam, hogy Uram, de minden olyan pásztort, akinek ilyen parancsot adtál, megöltek. Minden pásztor, aki az akaratod szerint járt, és elmondta tisztán és világosan, hogy hol van a tiszta élő víz, hogy nincs másban üdvösség, annak mindnek meg kellett halnia, miért bízol ilyet rám? És azt mondta, hogy a béles kérdéseket tessék eltenni az útból. A pásztor kérdést tessék felvetni. És kérdeztem, mi az Uram? Amit az én Pál apostolom mondott, az életem se drága nékem, csak az evangéliumot hirdethessem. Ez a pásztor válasz. Az életem se drága nékem. Hát ezért fogok ellenszegülni annak, ami ma van, és ezért fogom elmondani nagyon világosan, hogy hol van a nyáj számára az élet. Minden olyan vezető, a akinek egyetlen egy kérdése, hogy amikor hatalmat kap, hogy egy népet vezessen, hogy Istennek áldása megnyugodhasson rajta, egyetlen egy parancsnak kell, hogy engedelmeskedjék, az Istenének. Tudnilik, nincs felső hatalmasság Isten engedélye és akarata nélkül. Nincs. És majd kiderül róla, hogy béres-e, vagy pásztor. Mind a kettőnek megvan a magatartás beli jellemzője. A pásztor az életét nem kíméli a nyájért. A béres a nyájat nem kíméli, hogy élete legyen. Ez a kettő közötti egyik különbség. A másik. Az egyik ad. Ad. Ami azt jelenti, hogy bekötözi a sebes lelkeket, gyógyítja a nyughatatlan lelkeket, éppé teszi az aggodalmaskodó, félelmes szíveket, szabadon bocsátja a foglyokat, és Isten ígéjét, akaratát tisztán jelenti meg. Ha valaki ezzel nem foglalkozik, nem az Isten rendelte pásztor élet, amelyik a nyájnak kívánna kedvezni. Az egyházi életen belül pedig, ahol az lenne a norma, hogy aki az élő Isten engedélyével, az Isten hívő népét vezeti, az Isten hívő népét, a gyermekeit, az ő gyermekeit vezeti, meg kell tetszeni ennek az életén egy, hogy ő maga szent. Mert Isten kegyelmének teljességével jár. Meg kell tetszeni, hogy bölcs, mert Isten szent lelke vételekor a bölcsesség lelkét is kapta. Meg kell tetszeni minden szavában, mozdulatában, kijelentésében, hogy a békesség szövetségének embere. E helyett, ahol azzal találkozom, hogy valaki feszültséget gerjeszt, ha valaki ügyet kreál, hogy ne lehessen békesség, ha ez valaki nyilvánvaló módon háborúságot szít és megosztást támaszt, hogy ne lehessen békesség, meg kell kérdeznem, hogy kinek a lelkét vette. De ez igaz ám az egyes emberre, rám nézve és rád nézve is. Erről a szószékről soha nem szóltam, az átvilágításról. Most szólok. Tessék mondani, nem valamilyen félelmetesen elképesztő dolog, hogy az úgynevezett Isten népében létezik nem átlátszó ember. Tessék mondani, amikor azt mondja valaki, hogy nem engedem meg az átvilágítást, hát a tiszta mitől fél? Az ártatlan mitől fél? Aki soha nem hódolt be másnak, csak az Istennek. Aki azt mondta az Istennek az ígéje, hogy vérem váltottalak meg téged
megvettelek, az enyém vagy. Aki megmondja, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, mert valamelyik felé az ember hamis. Hogy lehet szó egyáltalán? És ha mégis van szó, akkor nem arról beszél, hogy az egyház ma nem más, mint egy olyan háló, amelyben mindenféle fajta lélek együtt van. De azt mondja Isten, hogy megyek a hűtlen pásztorok ellen. Soha nem venném ki az Isten kezéből. Soha nem venném ki az Isten kezéből az ítéletet. Az a parancsa én felém, hogy hagyjad az igazságosan ítélőre, aki ismeri a szívnek rejtett titkát. És azt mondja, ennyi a bosszúállás. És akkor mivel foglalkozzam, Uram? Etesd a nyájat. És mondd meg, hogy mire vigyázzon. Vannak háborúk, amikbe nem kell beleszállnod. Vannak olyan típusú harcok, amit azt mondta egyszer az édesanyám, hogy fiam, nem kell minden kőbe belebotlani, ami előtted van. Kő az mindig lesz. És mondom, ez nem megalkuvás, akkor azt mondom, nem. Nem. Van egy parancsod? Mi a parancsod, fiam? Elmondtam. Hirdesd az igét, állj velé alkalmas, vagy alkalmatlan tűnő időben. Ezt hirdesd. Mi az osztályrészed, fiam? Elmondtam. Azt mondta az Úr, az osztályrészem az ő beszéde. Akkor azzal foglalkozzál. Miért? Mert a lelkeknek ma. Mert meg vannak nyomorítva. Meg vannak csalva. Meg vannak szegényítve. Kétségek közt hánykodnak. Látnak igazságot, ne félj. Látnak hamisságot, ne félj. Pontosan tudják, hogy melyik szó mit takar. De az Isten emberének a feladva megkiáltani. Jaj, a hamis pásztornak, megyek ellene. De a kiáltásnak itt vége van. És mi a feladat? Legeltesd a leölésre szánt bárányokat. Ez a feladat. Legeltetni. Ezért mondom neked. A te szíved és a te lelked az élő Isten előtt tiszta-e? A te házad, a te családod az élő Isten előtt betölti a küldetését. Pásztor voltál-e otthon, vagy béres? Adtál-e enni és inni a rád bízottaknak az élet vizéből és az élet kenyeréből? Bizonyságot tettél-e a te megváltó Jézus Krisztusodról a tieid között? Mert tudjátok, jól látjuk mások bűneit, és a magunkéra nézni szoktunk félni. Isten pedig azt mondja, hogy az ő nyája beteg. Más bűne miatt is, meg a sajátja miatt is. A magadét rendezd el vele. Hogyan? Eljött az a Jézus Krisztus, akinek az volt a feladata, hogy megkeresse azt, aki elveszett. Aki lelkileg halálban van, akit elvertek, vagy becsapva elhódítottak,
vagy a bűn igájában találtatott meg, akit elvittek az Isten kegyelmétől. És eljött Jézus, hogy az elveszetteket, a nyomorultakat, a bűnöseket visszahívja az Atya oltalma és áldása alá. És azt mondja, nézd, a bűnödért te váltságot nem tudsz fizetni. A büntetésed halál. Mit tudnál adni ezen túl? Nincs lehetőséged. Ezért mondja magáról a jó pásztor, életét adja a juhokért, megtörtént. És ezért az isteni kiválasztó kegyelemért, hogy neked, az, hogy megbocsátottak a vétkeid, térj meg, mert megváltottalak. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és élsz, mert élettel ajándékozlak meg. Hívlak hozzá. Ne háborogj, megoltja a lelkedet. Ne törvénykezz, megoltja a lelkedet. Gyere vissza az Úrhoz, és hadd végezze el, hogy téged is pásztor lélekkel áld meg. Aki tudja, hogy kinél van az élet beszéde, és oda vezeti a lelkeket. Bárcsak meghallhatnád, bárcsak nem akadna le a gondolatod egy-egy másik mondatnál, ami téged ennél talán jobban érdekelt. Ne engedd, hogy megkötöződj. Ne engedd, hogy megoltassék a lelked. Legeltetem tehát a leölésre szánt bárányokat, akiket mások nem kíméltek. A válaszod neked is csak ez lehet. Azt mondja az Úr, legeltes, és te azt mondod, úgy van, Uram, legeltetem a rám bízott nyájadat, mert a tiéd a nyáj. Keresztelő családok, megtetszettek érteni, amiről ma a keresztelő családoknak beszéltem. Mert megvallom őszintén, azért a végére, hogy nektek szólok, hogy hát, ha gyülekezetben is ült valaki, akinek ez jelent valamit. Apák, mint pásztorok, mint a családnak hitbeli fejedelme. Tessék úgy élni és úgy járni, hogy a rátok bízott élet az Istené. És mennyi örömötök lesz benne, nyílik majd az értelme, a hite, és látjátok, hogy az Isten áldása megnyugodott rajtuk. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, mennyi haragot elfordítottál rólunk. Mennyi méltó büntetésnek azért nem lettünk részesei, mert az Atya és közénk által kegyelmesen, és így minden bűnünk büntetése téged ért. Köszönjük, Uram, hogy amíg a haragot feltartóztattad, addig a kegyelmet nem vontad meg tőlünk, hanem ránk árasztottad. Csak így lehet, hogy ma még mi élünk. Csak így lehet, hogy ma még mi hihetünk te benned. Köszönjük, hogy te őriztél meg magadnak, és nem a mi nagyszerűségünk áll mögötte. Uram, hadd álljak meg előtted, alázattal, bűnbánattal, és mégis hódolattal. Nagy Isten vagy. Igazságos Isten vagy. Mégis kegyelmes Úr vagy. A Krisztus Jézusért. Légy áldott. Amen. hozzájuk menvén Jézus szólt nékik ezt mondva: nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek, és ímén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Amikor az örökkévaló Istenről, az ő kegyelméről, hatalmáról beszélünk itt az ő házában, akkor egy pár szót az ő nevéről kívánok mondani. Az él Isten név pont az ellentétje az Adam, az ember, emberiség nevének. Arról beszél, hogy semmiféle kapcsolat nincs köztük. Semmi közeli nincs közöttük. Addig, amíg az él azt jelenti, hogy erős, hatalmas, úr, uralkodó, addig az Adam azt jelenti, hogy teremtmény, forból vétetett, csak lélegzett, éppen, hogy van benne valami, ami éltető, ez a valami persze az Istenből származott belé. Amikor egy keresztelésre készül egy család, nagyon sokszor a gyermek van a középpontban. Ahogy jöttem be, azon mosolyogtam, ahogy puszilgatták a kicsiket. Na, mondom, most személyeskedésnek veszik, de nem baj, elmondom. Természetes dolog, hogy a gyerekünkre nagyon büszkék vagyunk. Ebben a korban még igen. Aztán vagy büszkébbek leszünk, vagy ki tudja. Az első, amit mindenképpen tudnunk kell, hogy a kereszteléskor nem mi csinálunk valami extra dolgot. Egy láthatatlan parancsnak engedelmeskedik a szív, amikor tudva vagy öntudatlanul azt mondja, hogy megkereszteltetem a gyerekemet. Mi az, hogy megkereszteltetem? Ez nem szolgáltatás. Nem úgy néz ki, a temető kertbe bejött egy asszony, és mondta nekem, hogy jöttem papot rendelni. Aranyos volt, mint az étteremben a bablevest lehet rendelni. Ugye, jöttem papot rendelni, a kereszteléssel sokan úgy vannak, hogy meg kell, úgy illik. De mi is történik valójában? Ez érdekel. Az a Teremtő Isten, aki minden lénynek a születését eleve, előre meghatározta. Ő, aki tudta, hogy kit fog teremteni. Ő tudja azt, hogy meddig fog élni, tudja azt, hogy milyen lesz, tudja azt, hogy épsége, betegsége mi lesz törvény szerint, tudja előre az életet. Akarta, hogy ő szülessen. A szülő elfogadja, mert szerették egymást, az egyik szeretetből fogan az élet, másikból nem fogan semmi. Az, hogy éppen ő lesz ő, amikor Isten azt mondja, hogy én tudom, hogy mit akarok. Tudom, hogy kit teremtek. Ott áll az egész mögött egy teremtő, akaró Isten, aki kimondja magáról, hogy én az irgalmasság és könyörületnek Istene vagyok, és úgy döntöttem, hogy szövetségem befogadom. Tessék végig gondolni, hogy amíg látunk egy ilyen kis magatehetetlen életet, aki tisztába kell látni, meg kell etetni, meg kell mosdatni, babusgatni kell, szeretgetni kell, mert különben meghalna a lelke, kell neki a szeretet, van szövetséges. Van valaki, aki akarta, és rátok tiszta. És az a fajta szeret, amely körülveszitek, hogy ő az enyém, itt van, az egy nagyon fontos kelléke az Istennek, a szeretet, amit adott, hogy fölneveljétek őket. Na de kinek? Na de meddig lesz a tiétek? Mikor mond először nemet vagy ellent a szülőknek? Pont úgy, ahogy ti tettétek annak idején. Egy darabig nevelheted, csak egy ideig. Aztán pedig majd önálló lesz. önálló döntéseket hoz, amikor nem áll majd módodban és hatalmadban, hogy te vezesd. Mit mond ezért az Isten a keresztelés kapcsán? Azt mondja, hogy te megfogadod az Isten előtt, hogy úgy neveled és nevelteted, hogy megismerje az Istenét, hogy megismerje a megváltó Urát, azt, akivel neked kapcsolatban kell lenned, akiről te majd bizonyságot teszel neki. Hiszen ősi törvény mondja, hogy tanítsák meg az apák és a nagyapák a fiúkat és fiaiknak fiait az Isten nagyságos dolgaira. Ahol az apát, az Isten papként használja a családban. Ő a család papja. Amikor arról szólok, hogy Jézus Krisztus odalépett hozzájuk, ezek pedig meglátva leborultak előtte, akkor azt is írja a Szentírás, némelyek pedig kételkedtek, hogy az a Jézus, akit ők ismertek, meg ez a feltámadott Úr, ugyanaz-e. Aztán annyit mondott Jézus, hogy nekem adott minden hatalom menjen és földön, minden hatalommal bíró Isten vagyok, aki azt parancsolom nektek, hogy ezekből az életekből tessék tanítványi életet formálni. Még mindig ilyen egyszerű a keresztelés, tessék mondani. Még mindig arról szól a keresztelés, hogy elmegyek és megkereszteltetem a gyerekemet, mert ne legyen bele fogány. Arról szól a keresztelés, vagy pedig egészen más van a mögöttesben. Elképesztő az a parancs, amit nektek szülőknek és keresztlőknek teljesítenetek kell. Isten minden fogadalmat számon kér. Meg kell mondanom nektek, számon kér. Van egy ilyen parancsa, teljesítsd a felséges Istennek tett fogadásidat. Mert ezen áldás vagy átok múlik. A parancsa így hangzik. Elmenvén, tett tanítványá. Most megkeresztelve, aztán pedig tanítva, hogy mindazt, amit neked parancsoltam, ő is megtanulja, és akkor veled leszek. E földön, és a mindenség végezetéig. Édesatyám, hódolattal jöttünk ide te eléd, hogy te szólj ezekről az életekről, olyan titkokat, amiket te tudsz egyedül róluk, hogy mit terveztél velük. Arra kérünk téged, édesatyánk, hogy most, amikor itt a látható világban csak egy vízjelet teszünk a fejükre, mennyivel más ezt te nálad, hogy te látod Jézus Krisztusnak az áldozatában kiontott vérét, és amit mi itt vízzel keresztelünk, te vérpecséttel pecsételed ezt el ott a mennyekben. És bár nem látja a mi szemünk, hogy odafent könyvek nyitattak meg az életkönyve is, és akit oda beírsz, mint a te elválasztott, magadnak teremtett szent gyermekedet, annak itt a földön majd újjászületése lesz, és hiszte benned és él veled.